És talán azt mondhatom, hogy meg is határozza az életemet és a járásomat Jézussal. Tehát három nagyon egyszerű bölcsesség. Föl is sorolom gyorsan, lehet, hogy nem kell még leírjátok, csak felsorolom, aztán végigmegyünk rajta. Az első az annak a fontossága, hogy megértsd, hogy mi egy ajándék. Hogy mi egy ajándék. Aztán a másik dolog, amiről beszélni fogunk, hogy megértsük a különbséget a lehetőségek és az esélyes dolgok között. Óriási különbség van. Oké, erről is fogunk beszélni mindjárt. És a harmadik dolog az pedig, hogy megértsük, mi a különbség a kényelmesség és a hatékonyság között. Ez is kulcs az életemben, ami meghatároz, hogy hogyan állok dolgokhoz. A családomhoz, szolgálatomhoz, bármihez. Bármihez. Ja, úgyhogy ezek a dolgok, ez a három egyszerű bölcsesség, ez megváltoztatta a nézőpontomat is az életemben. Nagyban. És amikor az ember nézőpontja megváltozik, akkor az azt jelenti, hogy ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig láttam, már másképp látok. Tehát a dolgok nem változnak, de a nézőpontom megváltozik, akkor ugye, tehát szemüveget cserélek, másik szemüveg, akkor másképp látom ugye ezeket a dolgokat. Amikor valakinek szüksége lenne szemüvegre, de nincsen, és aztán vannak színek, ilyen szépek vagytok. De ne elmosódott fejeket láttam eddig. Ja, van egy kisfiú ismerősünk, 3,5 vagy 4 éves, és most derült ki, hogy szüksége van a szemüvegre, és amikor megkapta a szemüvegét, elkezdett rajzolni. És rájöttek, hogy azért, mert most már látja, hogy mit rajzol. De úgyhogy nagyon érdekes, de egyszerű is. Tehát amikor a nézőpontunk megváltozik, akkor ugyanazokat a dolgokat teljesen másképp látunk. És elmondhatom azt bátran és nagy mellénnyel, hogy azzal, hogy nekem vannak lányaim, de egyébként mindegy, hogy lányom vagy fiam, de lányaim segítettek nekem abban, hogy felnőjek. Óvodásból felnőtté. Isten használta őket nagyon. És azt hiszem, hogy úgy van ez, szerintem ha szülők vagyunk, akkor egyetértünk abban, hogy mi többet akarunk adni a gyerekeinknek, mint amit esetleg mi kaptunk annak idején. És megteszünk tőlünk tehető mindent, hogy többet adjunk, mint amit esetleg mi kaptunk. Úgyhogy amikor a gyerekeimre gondolok, akkor gondolkodhatok így is, hogy ők ajándékok. Ajándékok, ők segítettek felnőni engem. Tehát nekem. Felnőttem általuk. Tehát Isten ajándékai ők. És hogyha helyesen tekintek rájuk. Azt nem mondom, hogy nem egy fejfájással járó ajándékok, ugye? Vagy őszhajszálakkal járó ajándékok, természetesen, vagy megőrjítő ajándékok néha. De ja, tehát régen nem igazán aggódtam, meg féltem dolgoktól. Tehát gyermeki bátorság, gyermeki merészség. De hogyha gyerekeid vannak, akkor megtanulsz megijedni, megrettenni, félni, hogy mit csinálnak, vagy hogy csinálnak. Tehát igazából fontos az, és ez az első pontunk, fontos az, hogy megértsük, hogy mi is egy ajándék. Tehát ez az első gondolatunk, megérteni, hogy mi is egy ajándék. Mesélt egyszer valaki, hogy kapott ajándékba egy ilyen csavaros tetejű kávétermoszt, és hát annyira nem izgatta fel a dolog, úgyhogy berakta a szekrénybe, és egyszer csak az asszony elkérte tőle, mert ment valahová, és akkor vinni akarta a kávét, és persze odaadta, lecsavarta a tetejét, hogy megtöltse, és egy 150 ezer forintos ajándékutalvány volt benne. Apu egyből. Na, add csak vissza az én ajándékom, tudod. Nem, már késő. És tehát fogalma sem volt. Nem? Fogalma sem volt. Berakta a szekrénybe, meg se nézte, ki se bontotta, nem használta, csak eldugta. És fogalma sem volt, hogy mekkora értéke van neki. Amit egyébként nagyon zavarta őt, az, hogy hát ha tudta volna, hogy ekkora értékű dolog van benne, akkor legalább egy köszönömkártyát írt volna annak, akitől kapta. Tehát egy kicsit bánta a dolgot, hogy csak úgy bevágta a szekrénybe. De tudjuk, milyen az, amikor kapunk ajándékot, tudjuk, milyen az, amikor karácsonykor kicsomagoljuk az ajándékot, nem tudom, hányan vagytok, akik ki se csomagoljátok. Ne tedd fel a kezed. Szerintem nem nagyon vagyunk. Vagy esetleg kicsomagoljuk, megnézzük, visszarakjuk, aztán 3 hét múlva elővesszük onnan. Tehát én olyan vagyok, hogy én, amint megkaptam, nekiesek. Szétcincálom. Szétcincálom a borítást, mindent, a dobozt. Mert látni akarom, hogy mi van benne, mit kaptam. És nem csak, hogy látni akarom, hogy mi van benne, hogy mit kaptam, hanem igazából, tehát össze is akarom rakni, ha ez egy olyan dolog, hogy elemet kell beletenni, ugye, hogy mondjuk, hogyha a gyerekek kapnak valamit, akkor elemet, vagy mit tudom én, tehát hogyha olyasmi. Azért, mert használni is akarom. És ha már használni akarom, akkor ez azért van, mert meg akarom tapasztalni ennek az áldásait. És ilyen egy ajándék. Tehát ez az ajándéknak, az ajándék kapásnak a természete, erről szól, hogy kapunk ajándékokat, de azt azért, hogy lássuk, hogy ez egy ajándék, lássuk, hogy ezt kaptuk valakitől, használjuk azt az ajándékot, megtapasztaljuk annak az áldását, amire ezt az ajándékot lehet használni. És nem tudom, hogy gondolkodtál-e már azon, hogy Jézus az ajándék. Tehát Jézus az ajándék. Most nem szellemi ajándékokról fogunk beszélni meg ilyenekről, hanem, hogy Jézus maga, Jézus személye egy ajándék számunkra. Ez annyira jó ebbe belegondolni. És hogy megérthetjük őt, kicsomagolhatjuk őt, úgymond, nem mint egy tárgyat, hanem hogy megnézhetjük, hogy kicsoda ő, megtapasztalhatjuk, hogy kicsoda ő. Hülye szó az, hogy használni őt, de remélem értitek, hogy miről akarok. Tehát, hogy van haszna, hatékony az életemben. Tehát nem csak egy szó, vagy egy Jézus, vagy valaki, egy történelmi személy, aki ott ül fönn a polcon, vagy vasárnap, igen, beszélünk róla, amikor együtt vagyunk, de amúgy hétköznap a szívemnek egy hátsó rejtett zugában el van dugva, és elő sem veszem. Hanem Jézus egy ajándék, aki ott akar lenni minden nap. Minden nap. Ha nem alkalmazom őt az életemben, tehát nem használom, nem nincs vele kapcsolatom, akkor nem részesülök az ő áldásaiban sem. És sokszor az a baj, hogy ott hagyjuk őt a polcon. Pedig ő egy hatalmas ajándék számunkra. És azt akarja, hogy megismerjük őt. Szőröstű, bőröstű, csomagoljuk ki bátran. Nem tudom, emlékeztek el még a régi szép időkre, mikor még kazettákat hallgattunk. Ki látott, nem látott még kazettát? Flóra, te láttál már kazettát? Fogalmuk sincs már, hogy mi az. Tényleg. És tudom, hogy volt egy csomó olyan kazettám, aminek az egyik oldalán voltak a jó számok, a másik oldalán meg nem tudtam, de mindig az A oldalt hallgattam, mert nyilván nem lehetett, nem az volt, hogy kettes dal, hármas dal, tehát ugrálsz a kedvencekre, hanem csak berakod, azt hallgatod, és tudod, hallgatod folyamatosan, mert azon az oldalon vannak a jó számok. És egyszer csak véletlenül megfordítod, hogy rosszul rakod be, és elkezdett felfedezni, hogy ott is vannak jó számok. És ilyen ez Jézussal is, hogy könnyen a megszokott dolgokban vagyunk, hallgatjuk, rojtosra hallgatjuk, és van egy csomó más dolog, amit felfedezhetnénk, amit kicsomagolhatnánk, de nem merünk, mert az olyan bizonytalan, vagy nem tudom, vagy olyan, ez olyan kényelmetlen terület nekem, nem merek arra a területre menni. De aztán, ha vesszük a bátorságot, vagy ha meglépjük ezt a lépést, akkor viszont egy csomó jó dolgot és új dolgot fogunk felfedezni. Úgyhogy Jézus egy ajándék. Jézus egy ajándék az életünkben, és egyre többet tudsz megismerni ő róla, ahogy telnek a napjaid. Egyre többet meg tudsz ismerni. Meg tudod ismerni azt, hogy milyen jó volt hozzád. Ja, csak gondolkozz el minden nap, hogy mennyire jó volt hozzád, hogy mennyire megértő volt. Tudod, én belegondolok, mennyire megértő velem, mennyire kedves velem, mennyire türelmes velem, mennyire kitartó velem. Tehát egy fantasztikus, egy álmulatos ajándék Jézus. Úgyhogy Jelenések 21, tehát Jelenések könyve, 21. fejezet 5. versében azt mondja, ekkor az, aki a trónon ült, megszólalt. Lásd, én mindent megújítok. Majd így szólt hozzám. Oké, tehát Jánoshoz, aki ezt írja, aki látta ezt, aki írja, az, aki a trónon ül, hozzász, azt mondja, írd le ezeket, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. De azt mondja az, aki a trónon ül, Isten, lásd, én mindent megújítok. Tehát mindent megújítok. Ez fantasztikus. És azt akarom nektek mondani, hogy minden napunk egy ajándék. Jézus egy ajándék, de minden nap egy ajándék. Minden nap. A mai nap egy ajándék. Friss és új. Friss és új. Minden nap. Az a baj, hogy sokszor túl sokat tekintünk vissza a hibáinkra. Túl sokat. És újra éljük őket. És meg kell éltsünk valamit. A régi hibáink, ez lehet, hogy 1987-ben történt, vagy 1994-ben, vagy 1998-ban, vagy 2002-ben, vagy 2010-ben, nem tudom. Most csak mondom random a számokat. Mindegy, tök mindegy, az a helyzet ezekkel a régi dolgokkal, hogy újra és újra képesek megbántani minket. Mindegy, hogy akkor történt, hogy 10 éve, 20 éve, vagy tegnap előtt történt, ma újra képes megbántani bennünket. Újra képes megbántani. Tehát a 92-ben történt dolog, az hatással van rám a mai nap. Hogyha én ahhoz ragaszkodom folyamatosan, és nem bírom elengedni. Tehát minden régi dolog újra megbánt. És felkelek, és ott van ez az 1992, felkelek, és bum, megbántom magam vele. Nem az, aki csinálta akkor, hanem én, azóta is. Tehát sokkal többet bántottam magamat, mint ez az ember akkor. Mert azóta is, mikor felkelek, és közben menjünk vissza arra a versre. Na? Közben azt mondja, hogy én mindent megújítok. Mi meg a múltban szenvedünk, és kínlódunk. Közben Isten azt mondja, hogy én mindent megújítok. Tehát van egy új lehetőségem ma, kaptam egy új lehetőséget ma, egy ajándékot, és könnyen elherdálom azzal, hogy én ragaszkodom a múlthoz, és nem bírok elszakadni a múltbeli dolgoktól. De az a helyzet, hogy el kell engedni. Tudom, hogy ez durván hangzik, három szó, el kell engedni. De el kell engedni. Ami tegnap történt, vagy évekkel ezelőtt, el kell enged. El kell enged. Ne hordozd magaddal. Jézus megbocsátott neked. Jézus megbocsátott annak is, aki csinálta ezt. Úgyhogy egy dolgot tudok tenni, hogy elfogadom a megbocsátást magam részére, vagy az ő részére, és elengedem. És elengedem. Ha nem teszem ezt, akkor el fogom veszíteni a mai nap ajándékát. Ezt az új dolgot, amiről azt mondja, hogy én mindent megújítok. El fogom veszíteni. Visszatérek a régi sérüléshez, és az új lehetőség helyett egy új sérülésem lesz. Tehát egy új lehetőség helyett új sérülést kapok. Mert ma is megbántottam magam azzal a régi dologgal. És tudom, könnyen előjön a régi sérülés, és sajnos, és ezáltal nem engedjük, hogy az Úr magával ragadjon minket az új dolgokba, az új lehetőségekbe. Ja. Mulasztottál már el lehetőséget? Én igen. Ja. Annyira magamra fókuszáltam, hisztisztem, sajnáltam magam dolgokba, hogy elmulasztottam, nem vettem észre a Jézustól kapott lehetőséget. Pedig ott volt, Ez olyan, mint amikor ott jön veled szembe az utcán, de te annyira magadba vagy, hogy így elsétál melletted a lehetőség. És nem veszed észre. És lehet, hogy egy tömegnyi lehetőség jön, de nem veszem észre, mert szegény, miért velem történik ilyen? Miért? Mit tettem, amiért ezt érdemlem? Miért, Isten? Miért? És nyivákolok. Nyivákolok a miérttel. Ja, és elmulasztom az Istentől kapott lehetőséget, mert másfelé nézek. Úgyhogy két dolgot tehetünk az ajándék, az egyik, vagy elpazarlom, vagy teljesen kihasználom, vagy maximalizálom. Vagy elpazarlom, vagy maximalizálom, vagy szép magyar szóval teljesen kihasználom. Teljesen kihasználom. Én szerintem egyetértünk azzal, hogy a leghatalmasabb ajándékot Jézus Krisztus nem akarjuk elherdálni, igaz? Eszünk ágában nincs. Teljesen ki akarjuk használni. Minden részében az életünknek. Amennyire csak bírom. És pont ezért annyira fontos, és kulcs a következő pontunk, a kettes pont, a következő gondolat, és lehet, hogy ez egyik legnagyobb tanács, amit valaha kapsz, ez pedig ez, hogy különbséget kell tegyél, meg kell ragadnod a lehetőséget, és elkerülnöd az esélyt. Meg kell ragadnod a lehetőséget, és elkerülnöd az esélyt. Mi van? Lehetőség kontra esély. Lehetőség, esély. Figyelj, az esély az 50-50%, nem? Jó esetben. Vagy bejön, vagy nem. Olyan, mint a pénzfeldobás. Vagy fej, vagy írás. Nem tudjuk, hogy mi lesz. A lehetőség az meg vezet valahová. Annak alapjában, ha rálépek és teszem, annak már van értelme. És tudom, hogy mi lesz a vége. És különbség, meg kell tanuljunk különbséget tenni. Hogy mi az, ami előttem van, és ez egy lehetőség, és mi az, ami előttem van, de csak esély van rá, hogy vagy bejön, vagy nem jön be. És aztán mire teszem az élet? Ráteszem az életem az esélyre, vagy a lehetőségekre teszem? Sokszor az a baj, hogy emberek állandóan az esélyre teszik fel az életüket, és elherdálják az összes lehetőséget. Ja. Úgyhogy azért beszélek erről, mert szerintem, hogy ha a lehetőségeket ragadnánk meg mindannyian, amiket kaptunk Istentől, és kapunk, és kapni fogunk. Ne hagyjuk magunkat, hogy az esélyek kiszolgáltassanak magunknak. És ilyen hamis reménységben éljünk. Nem szabad, hogy összekeverjük a dolgokat. Meglátogat bennünket reggel a régi sérelmünk, a bántásunk, amiről az előbb beszéltünk, és nem, ezek nem. Menj innen, hagyjál békén. Mint a tablettel, vagy az okostelefonnal. Jó? Tehát ez most már minden nap benne van többszörösen a mozdulatunk. Ezt meg kell tanulni szellemileg is. Így. Tehát kész. Elhagyom. És meg kell ragadjam az új lehetőséget. Tehát meg kell ragadni az új lehetőségeket. Nem azt mondom, az élet az nem fair. Az élet nem fair. Isten valakivel enged dolgokat, valakivel nem enged dolgokat. Isten valakinek megenged, valakit egészségben tart, valakinek még megenged betegségeket. Ezt ő tudja, hogy miért és hogyan, és mi a célja ezzel. Ja, tehát találkoztam már nagyon-nagyon durva anyagi helyzetben lévőkkel. És akik aztán átmentek rajta. De a kérdés ez nem az volt, hogy átmentek-e rajta, hanem az, hogy hogyan mentek át. Hogyan volt itt a fontos. Hogy dolgozták föl, hogy mi volt a szívükben az egész folyamat alatt. Szerintem tehát van lehetőség, míg a nehézség és a fájdalom közepette is arra, hogy példák legyünk mások számára. Tehát ha már Isten ezt megengedte, akkor hogyan megyek át azon keresztül? Hogy példa leszek-e ebben a helyzetben mások számára? Példája annak, hogy én hiszem, hogy nekem van egy királyom, és ez egy Uram Jézus Krisztus. És ez történt velem, vagy ez történik velem, de át fogok menni, mert az én megváltom végig fog ebben a nehézségben jönni velem. És nem hagy el engem. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy hogyan. Oké, tehát az, hogy van egy meggyőződésem a nehézségben, és hogy ami padlóra lakott, az nem fog engem a padlón tartani, mint ahogy ezt a boxolót. Mike Tyson kiütött, de nem maradok a padlón. Mert a mi értem nagyobb, mint az a kiütés. Van egy királyom, aki nem hagy a padlón. És hogy láthatná meg ez a világ, hogy lehet Jézussal járni egy betegségben, vagy egy anyagi nehézségben, ha nem úgy, hogy belekerülünk, és aztán Isten meg kiszabadít belőle. De ahhoz kell ez a nézőpont, hogy nekem ebben a nehézségben van egy királyom. Tehát szeretünk nyavajogni, sőt, a férfiak talán jobban tudnak nyavajogni, mint a nők. És hisztizünk, persze másképp hisztizünk, de tudod, tehát ez a kérdés, az, hogy miért történik ez velünk? És amikor ezt a dalt énekeltem a szívemben, hogy miért, Uram, miért? Akkor Isten szólt, rájöttem, hogy hé, való, jobb kérdéseket kell föltegyél, nem az, hogy miért. Jobb kérdéseket kell. Mit? Változtasd meg a miértet a mitre. Hogy mit akarsz? Mit akarsz, Uram, hogy megtegyek ebben a helyzetben? Most, hogy benne vagyok már. Nem 10 évet leélni a miért kérdéssel, ami nem visz engem sehová, hanem az, hogy mit akarsz ebben a helyzetben, hogy most tegyek? Mit tegyek ezek között a körülmények között? Mit, Uram, segíts! Milyen példa legyek ebben a nehéz megpróbáltatással teli időszakban? Milyen példa legyek? Mit tehetek, hogy szolgáljalak ebben a lehetőségben, amit kaptam? Hát tudod, a nézőpont meg tud változni. Benne vagyok egy helyzetben, és egy nézőpontváltozás meg tudja változtatni az életem menetét is akár. Mert egy miérttel céltalan lesz, egy mittel pedig céllal teli tud lenni. Egy miért az falakat húz Isten és én közém, a mit az pedig falakat rombol és egy kapcsolatot épít Istennel. Ja, úgyhogy amikor a nézőpontunk megváltozik, akkor hozzáállás is megváltozik. Ja. Egyébként szerintem 3 dolgot tudunk kontrollálni, vagy irányítás alatt tartani. Az egyik az a hozzáállásunk, a másik a kinézetünk, a harmadik pedig a válaszadásunk helyzetekre. Ez a 3 dolog, amit igazából tudunk. A körülményeket nem tudjuk irányítani. De a hozzáállásunkat, kinézetünket, válaszadásunkat, igen. És egyébként másnak a hozzáállását sem tudjuk megváltoztatni. Nem, képtelenség, nem tudom. Másnak a kinézetét sem tudom megváltoztatni. Akármennyire próbálja az asszony, ugye? Nem tudja. A válaszadásomat sem helyzetek, vagy mások válaszadását sem tudom helyzetekre, hogy hogyan reagáljanak helyzetekre, vagy mondatokra, vagy szavakra. Nem tudom megváltoztatni. Csak a magamét. Csak a magamét. Úgyhogy magamra kell ebben fókuszálnom, hogy mi az, amit én irányítani tudok. És hogyha a fókuszomat az Úr Jézuson tudom tartani, akkor az igaz dolgokra fogok fókuszálni. Arra, amik igazak. Nem ami hamis, nem az, ami hazugság, hanem arra, ami igaz. Ja, úgyhogy De vannak más lehetőségek is. Néhányat fel akarok nektek sorolni, és gondolatokat mondani róla. A házasságunk az lehetőség. Tehát a házas vagy, és van egy házastársad, az egy lehetőség. Az nem esély, az lehetőség. Ez nem vagy-vagy, vagy bejön, vagy nem, az lehetőség. Észrevetted már, tehát a természetes folyamat az az, minden kapcsolatban, hogy elválasztódunk egymástól. Tehát minden a rendezetből a rendezetlenség felé halad. Minden szétbomlik, feloszlik, csak akkor tud épülni valami, és akkor tud teremtődni, ha szándékot rakunk bele. Van benne egy szándék, hogy én akarok valamit tenni ebben a dologban. Szándék. Tehát szándékosan tudunk csak együtt növekedni a házasságban. Véletlenül nem történik meg. És ezért van az, hogy randizunk virággal. Tehát jó pár éve bevezettük már azt, hogy keresünk egy áldozatot, ugye, ez általában a mama, ő az, aki vigyáz a gyerekekre, és elmegyünk, és beszélgetünk, vagy együtt töltünk időt, sétálunk, kávézunk, fürdőbe megyünk, vagy moziba megyünk, vagy valamit csinálunk, egy délelőtt szokott lenni, mert általában délután ez mindig elfoglalt, vagy sok a gyerek, és nehéz a délutánt megoldani. Úgyhogy arra oda kell figyelnünk, hogy azt mondjuk, hogy csak az első 5 percben beszélgetünk a gyerekekről, mikor együtt vagyunk. Mert könnyen a gyerekeinkkel vagyunk úgy, hogy együtt vagyunk. És ők viszik el a témát és a beszélgetést és mindent. De a gyerekeink azok egy záros határidőn belül el fognak repülni. Kirepülnek a fészekből, és mi meg megmaradunk. És én olyas valakivel akarok megmaradni, akit ismerek. Ja, úgyhogy ezért fontos, hogy töltsünk együtt időt. De ebbe szándékkel. Szándékkel. Meg akarom ismerni, hogy mi az, ami számít neki, vagy mi az, ami nem számít neki. Hogy mi az, ami érdekli őt, mi az, ami nem érdekli őt. Tudni akarom, hogy mind töri a fejét, vagy mind nem töri a fejét, vagy mind ne törjem én a fejemet. Megismerni. Mert úgy tud épülni a kapcsolatunk, hogyha én azokat a... Tehát én a támogatlak gombot akarom mindig nyomni, nem a nem támogatlak. De az, hogy meg tudjam nyomni a támogatlak gombot, ahhoz meg kell ismerjem őt. Úgyhogy ezért akár egy ilyen randin is oda kell figyelni, hogy a gyerekek azok maradjanak otthon. Ja. Úgyhogy tehát szándék kell hozzá. Szándékosan közelebb akarok kerülni hozzá. Ja, ez nem egyszerű, és nem is olyan könnyű, de kell legyen szándék, és Isten megadja rá a lehetőségeket, az erőt. Tehát a házasság az nem esély, hanem az lehetőség. Akkor szülőnek lenni, az is egy lehetőség, nem esély. Tehát szülőnek lenni. Én mindig egy kicsivel, egy icipicivel jobb apa akarok lenni. Tehát akarok fejlődni ezen a területen. És azt akarom, hogy tudják, hogy mi is elkövetünk hibákat. Persze, ahogy nőnek fölök, egyre jobban tudatosulnak abban, hogy mi is követünk el hibákat. Ugye, mert van egy bizonyos kor, amíg még te vagy az Isten, aztán utána szuperhős, aztán pedellus bácsi, vagy szobapincér, nem tudom. Tehát, hogy ahogy nőnek, egyre jobban látják azt, hogy emberek vagyunk. De könnyen meg lehet, hogy túl magas a mércénk a gyerekek felé. És tehát engednünk kell, hogy gyerekek legyenek. Hadd legyenek gyerekek, akik hibázhatnak, tévedhetnek. És tudniuk kell, hogy annak ellenére, hogy hibáznak, hibát követnek el, apu szereti őket. Vagy anyu szereti őket. Mindegy, hogy teljesítenek, vagy hogy sikerülnek a dolgok. Tudom, kanapéra mászás Flórával már meséltem nektek többször, egyedül, segítsek Flóra, egyedül, vagy kirakózás, nem tudom már melyikkel, segítsek, nem kell megoldom, nyilván gyerek nyelvvel, nem kell megoldom. És aztán ott állsz, és látod, hogy nem megy, és látod, hogy egyre idegesebb lesz, mert nem megy, és azt teszed észre, hogy te is egyre idegesebb vagy, mert ő egyre idegesebb, és te ott állsz mögötte, és arra válsz, hogy csak mondanod kell, és segítek. Csak annyit kéne tenni, hogy csak mondasz, hogy segíts. És akkor igen, Flórán eljött, föladta 5 perc, és akkor tessék, ennyi, itt vagyok. És aztán rájöttem, hogy így vagyunk sokszor Istennel is, hogy ott vagyunk a dolgainkban, Isten ott áll mögötted, itt vagyok, segítek, megoldom, és egyre idegesebb vagyok, és egyre feszültebb az életem, és egyre idegesebb az életem, és közben ő ott áll, itt vagyok, készen állok, hogy segítsek. Megoldom. És nem hívjuk be őt helyzetekbe. Vagy nem engedjük őt helyzetekbe. És rájöttem, igen, hogy Isten folyamatosan adja számunkra a lehetőségeket. Folyamatosan ott van és adja az élet helyzetekben is a lehetőségeket. Hogy itt vagyok, hogy segítek. Ő nem fárad el, nem merül ki, nincs az, hogy várjál most a Horváth Gabival, most többet kell foglalkoznom, úgyhogy egy kicsit várjál. Nem. Tehát kapacitás ez végtelen, és ez hatalmas áldás. Úgyhogy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, valószínű ugyanúgy, mint én, tehát egyre jobb akarok lenni a szülőségemben. Fejlődni akarok, növekedni akarok, egyre szándékosabb akarok lenni, és ezért egyébként bevezettük a gyerekeknél is a randit. Tehát Virág is elmegy velük randizni, én is elmegyek velük randizni. Oda, ahová ők akarnak menni, azt tesznek, amit ők akarnak, ugye némelyik a cukrászdába szeret menni, némelyik jobb kajákat, vagy mozi. De ezek ilyen fontos események. Ja. Úgyhogy szándék. Ami nagyon fontos egyébként, hogy nem a haverjuk akarok lenni. Tehát nem haver. Amikor majd tinédzser lesz, akkor én egy jó haver leszek neki, nem. Szülő akarok maradni. Most hallottam egy 19 éves leányzóról, aki az anyukája a barátnője, apukája meg lenézi. És ez nem jó, nem egészséges. Tehát szülőnek kell lenni, ja, nem havernak a gyerekek életében. De egy a lényeg, hogy egyre jobbak, egyre jobb szeretnék lenni. Ja. És egyszer mondta nekem valaki ezt az elvet, hogy figyelj Balukám, vagy jobb leszel, vagy rosszabb. De semmi nem marad ugyanolyan. Okay, tehát stagnálni semmi sem stagnál. Nem állnak meg a dolgok. Vagy jobb leszel, vagy rosszabb. Ja. Ha jobb akarsz lenni, akkor be kell fektetni. Ha rosszabb, akkor csak hagyni kell a dolgokat. És majd rosszabbak lesznek. Ja. Úgyhogy tudom, az emberi természet olyan, hogy szereti a tempomatot. Ez a, hogyha autókban jártasak vagytok, van egy olyan új, nem olyan új, de azért Magyarországon nem sok autóban van ez a tempomat, amit ha megnyomsz egy gombot, akkor megáll annál a sebességnél, és ezt tartja. Leveheted a gázpedálról a lábadat, és mit tudom én, tartja a 100 km/h sebességet. Nem áll be a vádlid, vagy nem fárad el a lábad, csak kormányoznod kell. És az emberi természet ilyen, szeretjük beállítani a tempomatot. Hogy ez így van a házasságomban, így a szülőségemben, rájátszunk erre a tempomatra, hogy beállítjuk, és aztán tartjuk. De az a helyzet, hogy a tempomat az segít abban, hogy elaludjunk a volánnál. Az segít abban, és aztán abból meg baj lesz, és tragédia. Ja. Úgyhogy, oké, még egy terület. A barátságok. Azok is lehetőségek. Barátságok, lehetőségek. Hogy mélyebbre tudj menni emberekkel, hogy messzebbre tudj menni emberekkel. Tehát ez Istentől kapott lehetőség. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egyszerre 5-nél több emberrel nem tudsz kapcsolatot ápolni. Mindegy, hogy az pásztor vagy nem pásztor. Oké? Tehát, hogy egyszerűen nem lehetsz mélységében öt embernél többet. Nincs kapacitás az embernek. Úgyhogy azt akarom mondani ezzel kapcsolatosan, hogy legyenek olyan emberek körülötted, akiknek szándékuk van a kapcsolatba befektetni. Tehát szándékkal vannak. Tehát be akarnak fektetni a kapcsolatba. Olyanok, akik bíznak benned, hisznek benned. Ha negatív emberekkel lógsz együtt, negatív hozzáállású emberekkel, negatív munkatársakkal, akkor ne csodálkozz, hogy negatív vagy. Akkor neked negatív lesz. Tehát persze mindenkinek vannak rossz napjai, nem erről van szó, mindannyiunknak. És ilyenkor szükségünk van igazán a barátokra. De hogy ha az öt legközelebb álló emberek azok mind negatívak, akkor ne csodálkozzunk dolgokon az életünkben. Persze lehet van szolgálatunk negatív emberek felé, akiket segítünk, bátorítunk, vonunk, kihívunk abból, hogy élj másképp, gondolkozz másképp, gyere segítek, az egy másik dolog. Itt most azokról a barátságokról beszélek, akik töltenek téged kapcsolatilag, és te is töltöd őket. Egy kölcsönös kapcsolódás van. Ja. Úgyhogy vigyázz, kivel lógsz együtt. Aztán pénzügyek. Pénzünkben is. Ez is lehetőség. A pénzügyi területünk. Ugye mindenki úgy szeretne, hogy legyen ez az év jobb, mint a tavalyi. Ja. És ez sem fog véletlenül megtörténni. Tehát szándékosan. Szándékkel bele kell fektetni. És pénzügyekkel kapcsolatban csak ennyit akarok mondani, hogy egy hiba megtörténhet egyszer vagy kétszer. Oké? Tehát az ember téved dolgokban. És hibát követel. Ez megtörténik egyszer vagy kétszer. De tudod, hogy hívják azt, ami már újra és újra rendszeresen megtörténik? Az nem hiba, hanem választás vagy döntés. Az már döntés, az nem hiba, hogy én tévedtem. És az a baj, hogy túl sokszor hozunk olyan döntéseket, amiket később hibának meg tévedésnek hívunk. És aztán újra, meg újra, meg újra, és hitegetjük magunkat, hogy ez tévedés, meg hiba. Nem, ez már döntés. Egyszer-kétszer lehet hibázni, de utána már döntés, ha újra és újra és újra és újra megtörténik. Ezt akár nem pénzügyekben, nem azt látom, amikor emberek újra házasodnak. Vagy már nem házasodnak, hanem csak egy új kapcsolat. Még egy kapcsolat, hogy meghozzák. Tehát egyszer, vagy kétszer lehet, hogy az ember tévedett, vagy rossz döntést hozott. De amikor újra és újra azok az emberek, vagy nőknél azok a férfiak kerülnek a közelembe, akik kihasználnak, megvernek, semmibe vesznek, akkor az már egy döntés. Az már egy döntés. Vagy fordítva, a férfiaknál nők. Ja. Ez már egy döntés. Lehet, hogy rosszak az alapelvek a döntés meghozatalához. Na, tehát azt szeretném, hogy anyagilag hozzunk jobb döntéseket. Hozzunk Isten szerint való döntéseket. Mert vannak lehetőségek a pénzügyekben. És akkor adakozás. Az adakozás, az is egy lehetőség. Az adakozásban rengeteg lehetőség van. Áldj meg valakit egy kis pénzre, akinek tudod, hogy szüksége van rá. Egy picit adsz neki. Vagy borravalót adsz, akár egy nagyobb mértékűt, hogy kikerekedjen a szeme, hogyha mondjuk esztek valahol, vagy isztok valahol kávét. Tehát nem fölkerekíted a százasra, vagy nem a 10%-ot adod, hanem lőd be, nem kell mindig, de légy nagyvonalú, légy bőkezű nyugodtan. Hagyd, hogy Isten szabaddá tegyen arra, hogy néha tegyél ilyet, és megáldj valakit. Ja. Adakozz az időddel. Legyél bőkezű, adakozz az időddel. Tölts időt valakivel, akinek szüksége van rá. Tudod, az időt adod, az életedet adod. Azt nem adja neked vissza senki. Tehát azzal az időt adtad valakinek, az életedet adtad neki. Mert azt az időt az ő életéből már senki nem fogja visszaadni neki. Úgyhogy becsüljük is meg, amikor valaki ad időt nekünk. Nem? Ez nem csak az, hogy én adok, hanem milyen nagy dolog, amikor valaki időt szán rám. Ja. Aztán légy áldás valakinek a tehetségeddel. Tehát ez is adakozás. Van valami, amit neked van, neki nincs. Legyél áldás számukra. Néha mondogattam így iparosoknak, hogy mi lenne, ha milyen buli lenne, ha egyszer egy hónapban egy valakinek ingyen dolgozol. Megnézed nyilván, hogy ki ő, és hogy szüksége van rá, és azt mondod, hogy tudod, mint a munkadíjat nem kérek. Egyszer egy hónapban. Nem az, hogy nyilván pénzből él az ember, meg ha azt a vállalkozást csinálja, akkor abból él, és abból tartja föl mondjuk valaki a családját. De szerintem egyszer adakozni egy ilyet belefér. Belefér, és mekkora áldás lehet valakinek. Hogy meglepődik, hogy csak valami apróságot kellett, vagy valami alkatrészt kellett kifizetni, hogy valami. Ja. Tudom ezt, mert tették velem már ezt. És akkor a dolog tényleg kapni így teljesen meglepő. És ja. A lényeg az adakozásban, hogy áld meg valakit azzal, amit van. Ja. Áld meg. Tehát Isten megáldott téged valamivel, használd arra, hogy az áldás legyen mások számára is. Aztán a jövőnk is lehetőség. A jövő. Vagy mit mondjak rá? A nyugdíj is egy lehetőség. Most a jövőt illetően. Tehát a nyugdíj is egy lehetőség. Vannak nyugdíjasok köztünk. Ez egy lehetőség, hogy éld az álmod. Tehát meg lesz időd a nyugdíjban. Úgy értem, hogy nem olyan időd lesz a nyugdíjban, hogy te töltheted meg. Úgymond te vagy a magad főnöke. Az, hogy úgy töltöd meg, hogy a beled kilóg, és aztán két év múlva sírunk a temetésen, mert 8-szor annyit dolgozol a nyugdíj időszakban, mint a munkaidőben, akkor az ellen nem tudok mit csinálni. Légy bölcs. De hogy a nyugdíjas időszakban az ember már ő tölti be az idejét. Ő határozza meg, hogy mivel foglalkozik. És tényleg elkezdhetsz élni az álmodnak. Lehet könyvet akartál írni. Vagy lehet, hogy egy, nem tudom, tehát leveleket akartál írni embereknek. Vagy segíteni embereknek. Vagy mit tudom én, hogy mik azok az álmok, amik ott vannak, és azt mondtad még régen, 10-20-30 éve, hogy hát, ha lenne időm, ha ennyi időm lenne, akkor ezt és ezt csinálnám. Csináld! Most van. Istentől kapott lehetőség ez. Ja. Mindegy, hogy mennyi idős az ember. Jeremiás 29:11. Isten szándéka velünk. Jeremiás 29:11. Azt mondja, hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra. Mondja az örökkévaló. Oké? Tehát a jövőkről beszélt. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak. Nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Tehát nem nyomorogtatni akar bennünket Isten. Hallottam egy családról bizonyságukat, olyan genetikai problémával született a gyermekük, hogy tehát talán megéli a 15 éves kort. Tehát az is necces. És hát nem örvendeztek. Nem. Azt mondta az apuka, nem a hit bajnoka volt, amikor ezt megtudta, és ott volt a kezében a gyermek, és tudta, hogy az idősebb fiánál, fiakorát sem fogja megélni a pici. Ja, úgyhogy ő is nyűszített, visított, hogy miért történhetett ez meg velünk. Miért az én gyerekemmel történik ilyen. És Isten megszólította a szívét, azt mondta neki, ha-ho, ő az én gyerekem. Nem a tiéd, ő az én gyerekem. És ez teljesen megváltoztatta a nézőpontját. az életre. És rájött arra, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy nem miért ez, és rájött erre, hogy inkább elkezdett előrefelé gondolkodni, hogy akkor mit tegyen ebben a helyzetben, ha már megtörtént, ha már ez van, akkor mit tegyek? Nem a miértem, hogy miért történtek ezek, hanem hogy mit tehetek ebben a nehézségben. Tehát hogy megyek oda a gyerekeimhez? A másik két bátyázó, ott mi két fiú testvére. Hogy megyek oda, azt mondjam meg, hogy az öcsi beteg, és meg fog halni. És ezt elmondta a bizonságban, azt mondta, hogy hát elmondom, hogyan. Imádkozol erőért, és bátorságért, és oda mész, és elmondod. Ennyi. És, ja. És az volt a bizonyságában a tanulság, amit én kaptam belőle, hogy nem lehetek, tehát nem lehetek a velem megtörtént dolgoknak az eredménye vagy áldozata. Nem lehet, nem engedhetem meg, hogy én a velem megtörtént dolgok eredménye vagy áldozata legyek. Én annak az eredménye vagyok, ahogy válaszolok erre a helyzetekre. Nem a körülményeknek az eredménye vagyok, hanem annak az eredménye, hogy hogyan válaszolok. Tehát az, hogy megtörténnek a dolgok, és mi történik velem mostantól kezdve, az nem a körülményem fogja meghatározni, hanem az, hogy én hogyan reagálok arra a helyzetre most. És hogyan viszonyulok hozzá. Azt fogja meghatározni, hogy hogyan fogok tovább menni. Úgyhogy mit teszek, amikor arcul csap az élet? Imádkozom. Három dolgot teszek. Imádkozom. Második dolog, keményebben imádkozom. Harmadik dolog, hiper-szuper, nagyon keményen imádkozom. És megyek tovább. De amikor imádkozom, akkor nem csak azért imádkozom, hogy, és ez is meg nézőpontváltozás, hogy a probléma megoldódjon. Mert itt ragadunk le. Hogy Uram, old meg a problémámat. Sőt, még tanácsot is adunk, hogy hogyan oldja meg. Nem. Imádkozom megértésért, hogy értsem meg ezt a helyzetet. Imádkozom bölcsességért, hogy ne őrült döntéseket hozzak ebben a szorult helyzetben, és rossz döntéseket hozzak, ami rám is és a családomra is hatással van. És azért imádkozom, hogy hogyan lehetek példa ebben a helyzetben mások számára. Teljesen más ima lesz ebből így. Mint az, hogy Uram, old meg ezt a helyzetet. Amen. Oké, tehát amikor a fókuszunk lejön önmagunkról, akkor hirtelen dolgok megváltoznak. Hirtelen dolgok lehetőségekké válnak. Hirtelen dolgok életté válhatnak az életünkben. Amikor lekerül a fókusz önmagunkról. Amikor magunk körül formunk. Drájvünk, és megláthatjuk azt, hogy szolgálhatunk mások felé. És ez a család, akiről beszéltem, akinek a bizonyságát meghallgattam, ők ennek hatására Isten arra vezette őket, hogy csinálják egy alapítványt, aki ilyen beteg gyerekeknek segít, és az ő családjuknak. És már 200 ilyen gyermeknek tudtak segíteni a családnak. És van egy ilyen alapítványuk, és ezzel foglalkoznak ők. Tehát Isten adott nekik egy jövőt. Volt egy helyzet, volt egy betegség, volt egy nehézség, arcul csaptotta őket valami, de nem siránkoztak, és az elején persze természetes, hogy az ember siránkozik, de Istennel van egy kapcsolatom, és rájövök, hogy igen, nem a miérten kenje vagyok, hanem a mit tehetek, mi a bölcsességed, és így akarok tovább menni, Uram, és Isten mutatott nekik egy jövőt. És segített is megvalósítani ezt a jövőt. És tudnak segíteni embereken, akik ugyanabban voltak, mint ők. És nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Tehát emlékszem arra, hogy amikor az egyesületet megalapítottuk 2011-ben, a Híd az Emberekért Egyesületet, ami úgy indult, hogy Híd Szegedért, csak ott valami ilyen, mit tudom én, milyen procedúrákat kellett volna itt csinálni a várossal, hogy a Szeged nevet hordozhassa az Egyesület, úgyhogy inkább hagytuk, hidd az emberekért, végül is ez sokkal általánosabb és szélesebb körű. De tudom, hogy nagy szerepe volt az az élettapasztalat nekünk, amikor nagyon-nagyon komoly anyagi nehézségeink voltak. Tehát, hogy volt, hogy kajára nem volt pénzünk. És Isten szívemre helyezte. Kezdetektől fogva, amikor ezen gondolkodtam, a híd volt. A kép, a szó, hogy híd. És tudod, hogy híd lehessünk az emberek szüksége és az betöltő dolgok között. Mind ételben, mind Jézussal. Hogy egy híd lehessünk. Az Istentől távol lévő emberek és Jézus között egy híd lehessünk. És híd lehessünk egy éhes család, és egy cég, aki éppen most akarja kidobni a kaját között. Hogy ne dobd ki, ad nekünk, mert mi odaadjuk neki. És mondom, az elmúlt héten is, vagy 250 ezer forint értékbe kaptunk zöldséggyümölcsöt. Vagy 300 ezer forint. Tehát, hogy Isten nem az, hogy nyavajogni, hogy miért. Igen, előjön, és megtörténik. Nem kell miatt károsztatni magunkat, de aztán kapcsoljuk át. Mit? Uram, hogy reagálják ebben a helyzetben? Mi a bölcsességed? Mit tegyek ebben a helyzetben? Mert így akarok tovább menni. És így fogom tudni megragadni azt a lehetőséget, amiről mondja, hogy én mindent megújítok. Mindent megújítok. Ja, úgyhogy rengeteg lehetőség van a szolgálatra, ez az utolsó, tehát ebben a szolgálatok, rengeteg lehetőség, hogy szolgáljunk emberek felé, nem csak a gyülekezetben, az életben, az utca sarkon, az utcán hever, a szükségben lévők emberek ott vannak, kint, a környezetünkben, a munkahelyünkön, a családunkban, bárhol. Nem kell a világ túlfelére menni missziós útra. Felesleges pénzkidobás. Annyi pénzt elherdáltunk már missziós utakra, hogy mini nyaralásokat szervezzünk, hogy szégyellem magam miatta. Nem segítettünk emberek szükségén. Igen, letudtuk, hogy trakikat osztottunk, és elmondtuk az evangéliumot fűfa bokor virágnak. De abból a pénzből rengeteg emberen lehetett volna segíteni. Úgy értem, hogy rengeteg szolgálatot lehetne fönntartani, csinálni, amivel rengeteg olyan embert érünk el, akikkel viszont újra meg újra tudunk találkozni. Mert itt vannak a környezetünkben. Úgyhogy nem kell elutazni messzire, még csak a szomszédos országba vagy városokba sem kell. Természetesen megyünk és tesszük, mert Jézus küld. Menjetek el, maradjatok Jeruzsálembe, menjetek el Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig. Tehát küld bennünket a föld végső határáig. De missziós, amikor azt mondjuk, hogy misszió, nem kell azon gondolkodni, hogy ez valahol máshol van, mint én. Hogy nekem valahová el kell mennem misszióba, messzire. Nem, itt is, itt van a misszió. Vannak idősek, akinek nincs családjuk, és egy fél óra beszélgetés arany nekik. Egy héten. Akár egy otthonba, vagy egy idősek klubjába, vagy lehet, hogy az ő otthonában. Ez egy szolgálati lehetőség. Vagy nem tudom, tehát rengeteg van. Rengeteg. Mesét olvasni a gyerekklinikán. Ki ez, aki megy és olvas gyerekeknek mesét? Van egy órám, be tudok menni a gyerekklinikára, tök jó meséim vannak. És beülsz, ott van a gyerek egész nap, a zöld falak között, maszkos nénik, bácsik jönnek, anyu is már tiszta depressziós, mert ágy nincsen, matracot nem kapnak, és egy hete ott ül egy műanyag széken, viraszt, ilyeneket találkoztam 3 hete. Tehát szerintem a gyereknek már rosszat tett, ha az anyjára nézett, olyan állapotban volt, mert 6 napja ott ült a széken a gyerek mellett, és székben tudott aludni. Tehát el tudjátok képzelni, ez milyen műanyag székben. És tudott bemenni és olvasni egy mesét. És mosolyogni és lepacsizni egy gyerekkel. Ez is lehet itt szolgálat. Tehát sok minden, rengeteg lehetőség van a szolgálatra. Mert rengeteg szükség van. Ja. Aztán az utolsó gondolat. Mert az, hogy éljünk a lehetőségekkel, ahhoz áldozatot kell hozni. Tehát a lehetőséggel való élet az mindig áldozatokkal jár. Tehát kell egy céltudatosság. Az álom terv nélkül az kívánság. Tehát ha van egy álmod, de nincs terved, akkor az csak egy kívánság. Bárcsak ezt tehetném, bárcsak azt tehetném. És túl sokan vannak, akik csak álmodoznak tervezés nélkül. És soha nem tud megtörténni az, amit szeretnének, és megtörténhetne. Sőt, lehet, hogy Isten álma a szívemben az. De nem történik meg, mert a részemet nem teszem meg, hogy tervezek. Úgyhogy a harmadik gondolat az ezzel kapcsolatos. Kényelem kontra hatékonyság. Hol vagyok a legkényelmesebb az életemben? Milyen területen vagyok a legkényelmesebb? A fotelban, lenn a strandon, a kanapén, valahol, nem tudom. Sajnos egyre kényelmesebb világot élünk. A kényelem az egy kulcsszó és egy létszó ma már. És annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy kényelmesek legyünk, hogy elfeledkezünk a hatékonyságról. Ugye a kényelem az a hatékonyság ellen dolgozik. Abszolút. Egy pillanat alatt a kényelmesebb dolgot választjuk. Ha van választási lehetőség, tehát ha nem figyelsz oda, akkor a kényelmesebb utat választod. A kényelmesebb utat. Hát ez nem valami kényelmes. Az elég kényelmetlen számomra, inkább a másik utat választom. Ja. Nekem kényelmetlen erről beszélni, úgyhogy nem beszélek róla. Kényelmetlen vele beszélni, úgyhogy nem beszélek vele. Kényelmetlen föltenem ezeket a kérdéseket, úgyhogy nem teszem föl. Ja. De ami engem kihozanít, amikor ezen gondolkodom, hogy kényelem kontra hatékonyság, hogy Jézus Krisztus kényelmes volt fenn a kereszten? Ő a kényelmet kereste, és ez volt az a hely, ahol számára a legkényelmesebb volt? Vagy amikor eljött a földre, a mennyből, a legtökéletesebb helyről? Akkor ő kényelmet választotta? Értünk. Dehogyis. Dehogyis. Nem volt kényelmes. Az, ahogy bántak vele. A Passió filmet láttátok? Tehát számomra óriási különbség volt a között, hogy olvastam, hogy mit csináltak vele. És aztán, amikor láttam a filmet, és hogy mit csináltak vele, és láthattam. És ja, én sírtam. Félholt verték, leköpték, gúnyolták, tényleg rongyosra verték a bőrét, a húsát. A kérdés az ez, hogy kényelmes volt? Neki ez? Nem. Egyáltalán volt kényelmes. De szerintem ő nem azért jött, hogy kényelemben legyen. Nem azért jött, hogy kényelmes legyen, hanem azért, hogy szolgáljon. És hogy hatékony legyen. Az, amit csinál, annak legyen a hatása. És a maximális hatása. Úgyhogy döntést hozhatunk ma. A kényelmet keresem, vagy dolgozunk azon, hogy hatékonyak legyünk. És az, amit csinálunk, az nem úgy csinálom, hogy a kényelmet keresem benne, hanem a hatékonyságot. És egyébként csak köszönöm nektek, hídközösség, az, amink van itt, ahogy mennek a dolgok. Tudom, sokszor úgy állunk a dolgok előtt, hogy most kényelmesen takarítsak, vagy kényelmesen igazítsam be a székeket, vagy kényelmesen pakoljam ki a poharakat, vagy, vagy mikor szendvicset csinálsz, hogy most a kényelmes utat válasszam, vagy kényelmesbe készüljek a prédikálásra, vagy a kényelmes utat válasszam a gyerekekkel, megnézzetek velük egy filmet, egy rajzfilmet, vagy hatékony leszek. És nem azért vagyok, hogy kényelmesek legyenek a dolgok, hanem szolgálni akarok emberek felé. Minőségileg. És az, hogy emberek csomagot kapjanak, ételcsomagot például, rengeteg munka áll mögötte. Azzal, hogy idehozzuk, azzal, hogy a kapcsolatok, ahogy történnek, vagy amilyen kapcsolatok vannak az adományozókkal, különböző szervezetekkel, az, hogy itt egy csapat együtt működik, és jön be hétről hétre, és osztanak, és kapcsolódnak emberekhez. Ez nem kényelem, hanem szolgálat, és hatékony szolgálat. Figyelj, amikor kényelmesek vagyunk, akkor nem fogunk mások lábára lépni. Akkor ilyen nem történik. Még minden kül a helyén, nem megyek oda, ahol te vagy. Nem mondok olyan, úgyse hallod, hogy mit mondok, mert máshol ülök. Nem fogok olyan dolgot mondani, amikor esetleg megsért, vagy kihív. Nem fogok elkövetni hibákat, nem nyomulok. De amikor az ember hatékony, amikor azt tesszük, amire az Úr elhívott bennünket, akkor bizony történnek dolgok. De nem kell aggódni azon, hogy mit fognak mások szólni. Mert én azt teszem, amit az Úr mondott, hogy tegyek. És lehet, hogy kinevetnek, kit érdekel. Egy dolog a lényeg, hogy Istennek tetszik az, amit csinálok. Mert azt csinálom, ami neki fontos. Mert eljön a következő döntés ideje, ami pedig a következő, hogy azt teszem, ami neki tetszik, vagy azt, ami csalódást okoz neki. Én melyik csoporthoz tartozom? Én a tetszik csapatba akarok tartozni. Nem a csalódást okozó csapatba, én a tetszik csoportba. Szóval elég időt töltöttem már a csalódást okozók csoportjába. Jobb döntéseket akarok hozni, hatékonyabb akarok lenni. Uram, mutasd meg, hogy tudnék hatékonyabb lenni. Ezen a területen, azon a területen, amazon a területen, itt, ott, ott, minden. Nem akarok többé a kényelmes székben ülni a nekem adott lehetőségekben. Hanem hatékony akarok lenni. Tehát mi jut eszedbe, amikor ezt imádkozod? Uram, mutasd meg, hogy lehetnék hatékonyabb. És milyen területek jutnak eszembe? Isten vezeted meg. Ja, úgyhogy azt szeretném, hogy megértsétek, hogy Jézus egy ajándék, a legnagyobb ajándék. Azt szeretném, hogy megértsétek, hogy Jézus adott nekünk lehetőségeket az életben, a forrásainkban, megáldott bennünket, és azért adta, hogy még több jót tudjunk tenni emberekkel. Nem a kényelmes székben ülve, vagy a kényelmes helyünkön ülve, hanem ehelyett a hatékonyságot választjuk, és megyünk előre minden ránk bízott lehetőségben. Ja, úgyhogy a mai nap kihívás az ez, vagy a hét kihívás, hogy válaszd a hatékonyságot. Fókuszálj. Ez szükség lesz arra, hogy tényleg fókuszálj, hogy oda menj Jézushoz, hogy kérd őt, bízd rá magad, szükség lesz ehhez ez hűségre, szükség lesz ehhez céltudatosságra, tehát nem az, hogy elfolynak a dolgok céltalanul, hanem céltudatosság kell hozzá. És én megígérem neked azt, de csak azért, mert Isten ilyen, hogy vadi új dolgokat fogsz felfedezni ezen az úton, hogyha elindulsz. Vadi új dolgokat. És a rád bízott ajándékokat maximálisan ki fogod tudni használni. És így válunk változást hozókká. Így fogunk változást hozókká. Úgyhogy imádkozzunk. Menjünk haza most úgy, persze miután kávéztunk, beszélgettünk, teáztunk, de menjünk haza úgy, hogy eldöntöttük, hogy nem kényelmesek, hanem hatékonyak akarunk lenni mindenben, amit csinálunk. Szolgálni fogunk otthon, családunkban, házasságunkban, meg fogunk hívni valakit a gyülekezetbe, szolgálni fogunk másokat, csak hozzunk döntést, menjünk így haza. És lássuk meg, hogy micsoda áldás így élni az életünket. Köszönjük neked, mennyi atyánk. Te tudod, hogy mi történik velünk. Te tudod, hogy mivel küzdünk. Te tudod, hogy minek örülünk, minek nem örülünk, mi az, ami kihívó számunkra. Atyánk, te mindent tudsz rólunk, mindent. És köszönjük, hogy nem eltiporsz a gondolatainkat látva, nem ennyibe ennyézel, vagy leszítsz, hanem adsz lehetőségeket számunkra. Lehet úgy ülsz itt most a széksorokban, hogy azt kérdezed, miért én, Uram? Miért velem történik ez meg? De ez átfordulhat most Isten segítségével arra, hogy oké, Uram, akkor mi legyen? Ez megtörtént, mi legyen? Mit csináljak? És lehet, hogy kapsz egy lehetőséget most, hogy tegyél valamit másokért. Úgy, hogy közben lehet, hogy őrület van az életben. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy veled minden nap egy új lehetőség. Urunk, te vagy számunkra a legnagyobb ajándék. És ez a nap is egy hatalmas ajándék. Lehet, hogy a kényelmetlenség az számodra, hogy átad az életed az ő kezébe. De ne kényelmeskedjél. Bízd rá az életed. Bízd rá végre az életedet. Jézusban elfogadott leszel. Jézusban tiszta leszel. Jézusban szeretve leszel. Meghalt a bűneidért. Úgyhogy mondj igent Jézusnak a mai nap. Lehet, hogy vannak, akik újra kell, hogy értékeljék azt, amit csinálnak. Ez legyen szolgálat, legyen munka, legyen család, házasság. Gyerekek. Nyugdíj. Bármi. Értékeld újra. Mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Mi az előrelépés? Urunk, hadd vigyük az üzenetet az otthonainkba. Hadd vigyük az üzenetet a gyermekeinknek, a házastársunknak. Hadd vigyük az üzenetet a munkahelyünkre. Csak kérlek, segíts, hogy kilépjünk a kényelmi zónánkból. Hogy hatékonyak lehessünk. Bárhol is vagyunk, hatékonyak lehessünk. Köszönjük neked, Úr Jézus. Köszönjük a jelenlétedet az életünkben. A törődésedet az életünkben. Te drága nevedben. Az Úr Jézus nevében. Amen.